Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, amiért ennek az évnek az utolsó vasárnap délutánján megállhatunk előtted. Köszönjük az elmúlt évnek az áldásait, a gondviselését, a szeretetet, amit tőled olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztaltunk. Azért könyörgünk, Úr Jézus, most, hogy a hálaadás és a múltba történő visszatekintés után tudjunk előre nézni a jövőre. Nem csak a következő évre, nem csak úgy, hogy veled zárjuk az új évet, és veled szeretnénk kezdeni az újat, hanem szeretnénk távolabbra tekinteni, a te második adventedre, a te második eljöveteledre szeretnénk téged, Úr Jézus, készen várni. Te látod, hogy mi a szívünkben, mi a lelkünkben ennek még az akadálya. Mik azok a dolgok, amik elvonják tőled az időnket, az erőnket, a figyelmünket, a szeretetünket. Szeretnénk, Úr Jézus, elcsendesedni előtted, és rád figyelni most. Kérünk, így csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy a te lelked, a te igéd legyenek itt a középpontban. Hadd értsük meg a te igédet, és hadd tudjuk az Isten tiszteletet folytatni majd a templomból kilépve, az életünk Isten tiszteletével, a neked szentelt, a számodra elkülönített, a benned bízó és neked engedelmes életünkkel. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliuma 25. részéből, a 25. rész első 13 verséből. Az ige felolvasását és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat, kimenvén a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, 5 pedig bolond. És akik bolondok voltak, amikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mindazok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény. És akik készen voltak, bementek ővele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövén mondának, Uram, Uram, nyisd ki nekünk! Ő pedig ezt felelvén mondta, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Kedves testvéreim, az elmúlt néhány délutáni Isten tiszteleten egy olyan sorozatot kezdtünk el, amely Jézus első adventjéről, első eljöveteléről, amit karácsonykor ünnepeltünk, az ő második adventjére, második eljövetelére irányítja a figyelmünket. Máté evangéliuma 24-25. Része részletesen tárgyalja ezt az időt. Megbeszéltük annak idején, hogy több idősík is megjelenik ebben a két fejezetben. Jézus életéhez képest közeli jövő, ami nekünk már innen visszatekintve távoli múlt, Jeruzsálemnek a Krisztus után 70-ben történő elpusztítása, és az erre vonatkozó proféciák, amik már mind beteljesedtek. Ez az egyik idősík, amiről Jézus beszél itt a Máté 24-25-ben. A másik, hogy mik lesznek a jellemzők korszakra, közgondolkodásra, értékrendre, korszellemre, az emberek jellemére nézve, az Úr Jézus visszajövetelét közvetlenül megelőző időszakban, és végül pedig a harmadik idősík az maga Jézus visszajövetele, annak a leírása, a körülményeinek a leírása, és az, hogy hogyan történik majd az utolsó ítélet, és hogyan kezdődik majd az új teremtés. És ezekben a fejezetekben és ezekben az ige szakaszokban emlékeztetett bennünket az Úr Jézus arra, hogy ő nem csak egyszer jött el 2000 évvel ezelőtt, amikor megszületett kis tehetetlen gyermeki testben, amit karácsonykor ünneplünk, hanem emlékeztet arra, hogy el fog még egyszer jönni az idők végén, már nem gyermekként, hanem úgy, mint királyok királya és uraknak ura. És figyelmeztet és emlékeztet, többször is visszatérő gondolat ezekben az ige szakaszokban, hogy vigyázzatok, legyetek készen létben. Nem azért mondja ezeket az Úr Jézus, hogy ijeszgessen bennünket, vagy hogy az ünnepünkre valamilyen árnyék vetüljön, hogy világvége váró hangulatban legyünk. Nekünk nem a világvégét kell várnunk, hanem az Úr Jézus visszajövetelét, és arra kell készülnünk. Nekünk nincs is félnivalónk a világ végétől, hiszen az a valaki jön vissza, aki minket a legjobban szeret, és akit elméletileg mi is a legjobban szeretünk. Akkor mitől is kellene tartanunk? Nyilván a nem hívők, azok joggal tartanak Jézus visszajövetelétől, joggal félnek a világ végétől, akárhányszor is próbálták már ezt kiszámítgatni, hogy mikor fog eljönni, mert ők csak ebben a világban gondolkodnak. Ebben a 3D-s valóságban tudják értelmezni magukat, a jelenüket, a jövőjüket, az anyagi javaikat, és ezeknek az elvesztését féltik teljes joggal, mert csak a láthatóra néznek, és a láthatatlanra nem. Csak az ideig, óráig valóval foglalkoznak, az örökké valóval nem. Ez a figyelmeztetés azonban, azt kell látnunk itt az igében, nem csak a pogányoknak szól, hanem a vallásos embereknek is, akik elméletileg úgy tűnik, hogy képben vannak, ismernek bizonyos dolgokat, Bibliából, templomból hallanak igehirdetéseket, de mégsem biztos, hogy úgy várják Jézust, ahogy kellene. Egyrészt olvastuk már azt a figyelmeztetést, hogy az időpontot ne számítgassuk, mint ahogy sajnos ezt nagyon sokan megtették magukat vallásosnak gondoló emberek is, mert Jézus direkt nem mondja meg, hogy mikor jön vissza. Éppen azért, hogy minden nap úgy éljünk, hogy ha ma jönne vissza, akkor se kelljen szégyenkeznünk előtte. Akkor is úgy várjuk őt, készenlétben, megtisztított bűnöktől, megtisztított szívvel, gondolatokkal, élettel, hogyha visszajön, akkor ne kelljen nekünk ettől a találkozástól rettegnünk. Tehát az időpontot nem mondja meg, viszont a körülményeket nagyon részletesen leírja. Hogy milyen történelmi események, milyen gazdasági események, természeti események fognak történni az ő visszajövetelét közvetlenül megelőzően, milyen lesz a korszellem, a közgondolkodás, hogy az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárak, szüleik iránt engedetlenek, csak a maguk érdekét szem előtt tartók. És aztán sok-sok mindenről olvasunk még. Ebben a mai ige szakaszban, Máté evangélium a 25. részében egy példázat áll előttünk, amellyel Jézus serkent és figyelmeztet bennünket arra, hogy készen legyünk, hogy legyünk készenlétben az ő fogadására. Az Úr Jézus gyakran használt példázatokat arra, hogy a hallgatóságához még közelebb hozza azt az üzenetet, amit át akart nekik adni. Nagyon sokszor a hétköznapi életből vett példákkal szemlélteti az Isten országáról szóló, sokszor nagyon komoly és kemény üzenetet. Ismerjük ezeket a példázatokat, tékozló fiútól kezdve a magvető példázatán át, egészen hétköznapi tevékenységekről, munkákról, földmunkáról, mezőgazdasági munkáról, kereskedésről, és a napokban, hétköznapban is használt dolgokról és velünk megtörtént eseményekről beszél. Az emberi életnek egy kiemelkedő eseményéhez, mégpedig az esküvőhöz hasonlítja ebben a példázatban a fő üzenetet, legalábbis ebbe a kontextusba helyezi ennek az üzenetét. Egy menyegzőről olvasunk. És tudjuk azt, hogy az Úr Jézus példázatait érdemes úgy értelmeznünk és felfejteni annak a jelentését, egy-egy szereplőnek a megfeleltetését, hogy ki kicsoda a példázatban, hogy a példázat elején vagy a végén az Úr Jézus megmondja a megfejtés kulcsát, elmondja, hogy miről fog szólni a példázat, mit példáz, mihez hasonlítja az adott dolgot. Éppen ezért nekünk nem kell barkóbáznunk, nem kell kutakodnunk, meg különböző titkos megfejtéseket keresnünk, mert az Úr Jézus nyilvánvalóan azt mondja, például ennek a példázatnak az elején, hasonló a mennyek országa a 10 szűzhöz. Azt mondja tehát, hogy a most következő példázat az Isten országáról fog szólni. Nem kell nekünk más titkos jelentést meg üzenetet benne keresni, mert benne van, Jézus nyilvánvalóan megmondja, hogy miről lesz szó. Valamint a példázat végén is elmondja, összefoglalásként, hogy vigyázzatok. Legyetek készenlétben, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az emberfia visszajön. Minden nap úgy éljetek, magyarul, hogy ha ma jönne vissza, akkor se kelljen előtte szégyenkeznetek. Miről szól a példázatnak a alaptörténete? Azt mondja, hogy van 10 szűz, akik a vőlegény fogadására mennek, és viszik magukkal az olajmécses, olajlámpásaikat. Akkoriban szokás volt az esküvőn, hogy nem a menyasszonyt vezették oda, mint ahogy ma sokszor látjuk a filmekben, a vőlegényhez, általában ugye a menyasszony édesapja vezeti a menyasszonyt az oltárhoz, vagy az úrasztalához, hanem éppen fordítva történt. A menyasszonynak mondhatnánk a barátnői, vagy így mondanánk ma koszorús lányok, kimennek a vőlegény fogadására, és a vőlegényt vezetik be a mennyegzőbe. Ekkor Jézus idején, 2000 évvel ezelőtt ez volt a szokás, és mivel a közlekedés nem olyan egyszerű módon történt, mint manapság, és amikor különösen egy esküvőt szerveztek, ami eleve nem egy napig vagy egy éjszakáig tartott, hanem akár egy hétig is, és hónapokkal előtte már el kellett küldeni a meghívót, aztán újra frissítő és emlékezet frissítő meghívókat küldeni. Aki esetleg nagyon messziről jött, az már hetekkel előtte el kellett, hogy induljon. A házigazdának erre az egyhetes dínomdánomra nem csak enni innivalót, meg szállást kellett a messzi utazóknak biztosítani, hanem még ruházatot is, hogy amikor valaki megjön két heti vagy három heti gyalog, vagy szamárral, vagy tevével történő utazás után, és nem tud esetleg magával annyi sok ruhát hozni, akkor legyen váltó ruhája, ünnepi ruhája, amivel beléphet a mennyegzőbe. Erre nézve is vannak ugye az Úr Jézusnak más helyen példázatai. Nagyjából ilyen közegben kell elhelyeznünk ezt a példázatot is. Ez volt az akkori szokás, így nézett ki akkoriban egy esküvő. És nyilván ez a 10 szűz, a 10 koszorús lány azért megy ki a vőlegény fogadására olajlámpással, mert lehetett arra számítani, hogy esetleg besötétedik, mire megérkezik a vőlegény, mert nem úgy közlekedtek a közlekedési eszközök, mint mondjuk Japánban, sajnos nem mondhatom a magyar példát, hogy pontosak lennének, de tudjuk, hogy azért mondott már le Japánban közlekedési miniszter azért, mert pár másodpercet késett az egyik vonat. Tehát nem ilyen percre vagy másodpercre pontosan érkeztek, hanem sajnos akár órákat vagy napokat is késhettek a várakozáshoz képest a meghívott vendégek. És hát nyilván elővigyázatosságból azt mondják a koszorús lányok, mi van, ha itt ránk sötétedik, mire jön a vőlegény, hát jelezzük neki az utat a házhoz, hogy merre felé kell jönni. Mi is lássuk, hogy ne botorkáljunk a sötétben, meg ő is lásson bennünket, hogy itt vagyunk, ez a jó irány, itt készül a menyasszony és az esküvő. Azt olvassuk, hogy az Úr Jézus rögtön megteszi a distinkciót, elválasztja a két csoportot, 5 eszes és 5 bolond szűz van. A bolond szűzek nem visznek magukkal elegendő olajat. És amikor valóban az történik, hogy később jön a vőlegény, mint ahogy számítanak rá, akkor elalszanak. Ugye erről is beszéltünk, és most ez csak egy kis zárójeles megjegyzés, hogy Jézus visszajövetelével kapcsolatban is sokan mondják azt, hogy késik. De hát mihez képest késik? A mi időzítésünkhöz, a mi elvárásainkhoz képest késik, hiszen ha ő mondott volna időpontot, ha azt mondta volna, hogy 2018. december 30-án délután 4 óra 15 perckor érkezem, akkor ehhez képest már most mondhatnánk azt, hogy késik Jézus. De nem mondott időpontot. Így amikor azzal vádolják az Úr Jézust, hogy ő késik, hát fel kell tennünk a kérdést, mihez képest késik. Ő nem mondta, hogy mikor jön, a körülményeket elmondta, hogy milyenek lesznek, amikor ő visszajön, de időpontot nem mondott. És lehet, hogy a mi váradalmainkhoz képest később jön, vagy mi már hamarabb vártuk volna. De ez nem számít, hiszen Isten órájához igazította az Úr Jézus a földi életén is minden tevékenységét, és nyilván a visszajövetelének időpontját is az Atya órájához igazítja. Itt a zárójel bezárva. Szóval várták a vőlegényt, közben elaludtak, de éjfélkor kiáltás hangzott, jön a vőlegény, gyertek elé. Akkor szembesült az 5 bolond szűz azzal, hogy hoppá, hát elfogyott az olaj. Kérjünk akkor az okos vagy a bölcs szüzektől, akik viszont azt mondják, hogy menjetek el az árusokhoz, mert talán nekünk sem lenne elég, ha még nektek is adnánk. És amíg vásárolni vannak, addig megérkezik a vőlegény, bemegy a menyegzőbe, és bezárja az ajtót. És aztán jön az, aki igazán késett, mert nem a vőlegény késik ebben a történetben, hanem ez az 5 bolond szűz. Ők később megérkeznek, és uram, uram, nyisd meg nekünk, kiáltással dörömbölnek az ajtón. És a vőlegény egy nagyon megdöbbentő mondatot mond nekik, azt mondja, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. És ezzel le is záródik a példázat, utána az Úr Jézus újra visszazökkenti a hallgatóságot a jelenbe, emlékezteti arra, hogy miről is szólt ez a példázat, a készenlétről, vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az ember fia visszajön. Azaz a vigyázásra, a készenlétre, a felkészültségre hívja fel, akkor is, meg most is a hallgatóság figyelmét. Nézzük akkor, hogy mit is jelenthet ez a példázat, kik a szereplői, és mit példáz egy-egy esemény a példázatban. Fontos az Úr Jézus példázatai kapcsán azt is rögzítenünk, hogy a fő üzenetnek kell mindent alárendelni, amit ő az elején elmond, hogy a mennyek országa az Isten országának eljövetele így és így fog kinézni. Erről szól a példázat. Minden üzenetet elég ennek alárendelni, nem kell plusz harmadik, negyedik, ötödik üzenetet keresni hozzá. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne kalandozzunk el mellékszálakon, nem kell feltétlenül minden szereplőt mindenkinek megfeleltetni, hogy ki kicsoda, hanem csak azokat a szereplőket és azokat az eseményeket kell néznünk, ami a fő üzenetet alátámasztja, érthetőbbé teszi, kibontja számunkra, ami alá van rendelve a fő üzenetnek, akkor fogjuk tudni megérteni igazán az Úr Jézusnak ezt a példázatát is. Azt mondja tehát, hogy van 10 szűz, akik kimennek a vőlegény fogadására. Ezzel már is leválaszt egy olyan társaságot, akiről Jézus példázataiban nagyon ritkán hallunk, mégpedig ezek a nem hívők. Vagy a pogányok. Nagyon érdekes megfigyelni, én is az Úr Jézusnak több példázatát tanulmányoztam és olvastam végig többször is. Nagyon sokszor nem találkozunk egyáltalán azokkal, akikre mi azt mondanánk, hogy pogányok, vagy hitetlenek, vagy nem hívők. Sőt, azt kell mondanunk, hogy Jézus példázatainak a nagy része, hanem az összes, az a hívő, és a vallásos emberek között tesz különbséget. úgymond nem foglalkozik a pogányokkal, nem foglalkozik a hitetlenekkel, azokkal foglalkozik, akiknek valamilyen érintettségük van Isten országának dolgaiban. Itt azt látjuk, hogy mind a 10 szűz, mind a 10 koszorús lány kimegy a vőlegény elé. Azaz, nekik fontos az, hogy ebben a tevékenységben együtt részt vegyenek. Mert nyilvánvalóan a példázat kontextusából kiderült számunkra, hogy a vőlegény nem más, mint maga az Úr Jézus. Az Úr Jézus fogadására, az Úr Jézus várására készül ez a 10 koszorús lány, csak nem mindegy, hogy melyik, hogyan készül. Egy ideig úgy tűnik, hogy egy úton halad a két csapat, a hívők, meg a vallásosak. Külső tekintetre, vagy megfigyelésre hasonló dolgokat végez mind a kettő. Elkészülnek, elindulnak, kimennek a vőlegény elé, viszik a lámpásaikat. Csak amikor arról van majd szó, hogy meg kéne gyújtani a lámpást, és kellene tartalékolaj, akkor kiderül, hogy az egyik csapatnál nincs. Az 5 bolond szűz, akik a vallásos embereket jelképezik, azok nem elég felkészültek. Azt mondja a példázat vége, hogy akik készen voltak, azok mehettek be a mennyegzőbe. De ne szaladjunk ennyire előre, a két csapat 5 bolond, 5 okos. Mind a kettő valamilyen módon várja a vőlegényt, készül a fogadására, csak az egyik igazán, lelki módon, a másik csak a külsőségekben, a látszatban. És nagyon nehéz itt is elválasztani a földön, hogy ki melyik csapatba tartozik. A pogányokat, a nem hívőket, az ateistákat könnyű felfedezni, meg könnyű azonosítani, hogy ők kívül vannak az Isten országán, kívül vannak sokszor fizikálisan a templomon is, de itt a templomon belül ez a két csapat, ez együtt van. A hívők is, meg a vallásosok is. De a következőben azt olvassuk, hogy mind a két csapat úgy érzékelte, hogy késik a vőlegény, és elszunnyadtak, elaludtak, elnyomta őket az álom. Sokféle magyarázat van erre nézve is, hogy mit jelenthet ez az álom. Mindenképpen kifejezi azt, hogy a készülésben, a várakozásban, a feszült várásában annak, hogy jön a vőlegény, megfáradhatnak a hívők is, meg a nem hívők is. Megfáradhatnak a hívők, meg a vallásosak is. Hogy nem úgy várják Jézust, ahogy kellene, hogy nincs ott a hétköznapjaikban a tudatukban, hogy Jézus visszajön. Hogy nem annak a fényében hozzák meg a döntéseiket, teszik meg a lépéseiket, mondják ki a szavaikat, gondolják a gondolataikat, hogy ezekért majd mindegy nap Jézus eljövetelekor el kell számolnunk. És aztán éjfélkor egy kiáltás hangzik, amire mindegyik, mind a 10 szűz felébred. Így szól a kiáltás, imhol a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szűzek, és elkészítették a lámpásaikat. Történnek olyan események, amelyek kiózanítólag, felserkentőleg hatnak ezekre az emberekre. És azt gondolom, hogy ez az éjféli kiáltás, ami felébresztette ezt a 10 szüzet, nem más, mint azok az események, amiket az előző fejezetben olvashattunk, Jézus visszajövetelének a közvetlenül megelőző események, a Jézus visszajövetelét közvetlenül megelőző események. Ezért jó, ha tisztában vagyunk ezekkel. Amikor látjuk, hogy ezek a proféciái Jézusnak beteljesednek, mert nem csak a Krisztus után 70-re vonatkozó proféciái teljesedtek be, hanem azóta is beteljesedtek proféciái, meg be is fognak még teljesedni a jövőben Jézusnak a proféciái. Ezért jó ezekkel tisztában lenni, mert ezek a jelek, ezek a körülmények, amik majd jelzik az ő visszajövetelét, ránk nézve is ébresztő és serkentő hatással lehetnek, hogy hoppá, ez is megtörtént, már ez is megtörtént, ez is beteljesedett a proféciákból, akkor vajon nem kellene elkészülnünk Jézus fogadására? És még egyszer mondom, nem kell itt nekünk ilyen világvége váró hangulatban lenni, meg nem kell semmit belemagyarázni, elég, hogyha csak a puszta igéhez ragaszkodunk, hogy abból szemünk láttára, gazdaságban, történelemben, politikában, világban mi minden teljesedik be, és látni az emberi természet romlását, hogy az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárak és stb., ahogyan látjuk mi is a környezetünkben. Tehát ez az éjféli kiáltás felrázza ezt a 10 szüzet, felébrednek, és ugyanígy nekünk is fel kell ébrednünk, és fel kell, hogy rázzanak azok a világtörténelmi események, meg a saját életünk történései és eseményei, amelyek alátámasztják azt, hogy az ige, amit Jézus itt mond a Máté 24-25-ben, az elkezdett beteljesedni. És akkor jön a szembesülés, akkor jön a felismerés, jön a vőlegény, és az egyik csapat nincs kész. Az egyik csapatnak, az 5 bolond szűznek nincs olaja. Elmennek, még éjszaka is, a árusokhoz, hogy vegyenek maguknak olajat. És megdöbbentő látni, hogy ők készek áldozatot hozni. Pénzt áldozni, időt áldozni, fáradtságot áldozni. Azért, hogy megszerezzék ezt az olajat. És éppen ezért megdöbbentő az, amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy a két csoport az nem a hívők és a hitetlenek csoportja, hanem a vallásos és az igazán hívő emberek csoportja. Mert a vallásos emberek is nagyon sok áldozatot készek meghozni. Anyagi áldozatot, fizikai áldozatot. Sokszor ott ülnek a templomban órákat, vagy gyakran járnak templomba, vagy gyakran kerül a kezükbe a Biblia. Vagy hoznak olyan áldozatokat, amikkel ők ki akarják fejezni azt, hogy ők hogyan viseltetnek Istennel szemben. Vagy éppen, ha nem vallják is be maguknak, ezekkel az áldozatokkal el akarnak valamit érni Istennél, hogy lám, én ezt is megteszem, érted Istenem, te akkor gyógyíts meg engem a betegségemből, add, hogy sikeres legyek a munkában, add, hogy ezt meg azt, amire vágyom, elérjem. Ilyen üzleties gondolkodással vannak a vallásos emberek Istennel szemben, hogy én megteszem érted ezt, meg ezt, meg ezt, te meg akkor tedd meg értem ezt, meg ezt, meg ezt, és jön a kívánságlista. És megdöbbentő látni ezt, hogy nagyon sokszor vallásos emberek nagyon sokféle tevékenységet végeznek, időt, erőt, pénzt nem kímélve, csak a lényegről vészel a figyelem. A lényeget vesztik szem elől, mert az üdvösség az nem vallásos tevékenységekből származik, hanem a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatból. Egyetlen vallás sem üdvözít, csak a Jézussal való személyes kapcsolat üdvözít. És ezt veszti szem elől ez az 5 bolond szűz is. Ők elmennek éjszaka, vásárolnak, fáradnak, csak éppen lemaradnak a vőlegénnyel való találkozásról. És hány ilyen ember van, aki magát vallásosnak mondja, aki ott ül a templomban, aki adakozik, aki jótékonykodik, lehet, hogy beteget is látogat. Csak éppen a Jézussal való személyes kapcsolat hiányzik. Minden vallásos tevékenységet megtesz, csak nehogy Jézussal kelljen találkozni. Csak nehogy Jézus meg tudja őt szólítani, hogy legyen 5 perc áldott csend az életében, amikor az élő Isten beszélhet a szívével. Inkább megy és csinál mindent, mindenféle vallásos programon és eseményen részt vesz, de a szívének a lényege, a közepe érintetlen marad Jézussal szemben. Olyan, mint a kő a folyóban, ami lehet, hogy 50 évig ott van, körbejárja minden irányból a folyó vize, alulról, felülről, oldalról, mindenhonnan átmossa, de ha ketté vágjuk a követ, a közepe az csontszáraz. Mert érintetlen, és hány ilyen ember van, kedves testvéreim, akik vallásos emberek, akik azt hiszik, hogy rendben vannak Istennel, csak éppen nem engedik, hogy Isten megérintse a szívüket, hogy személyes kapcsolatba kerüljenek Jézus Krisztussal, hogy megismerjék őt igazán. Mert majd látjuk itt, hogy az üdvösségnek is ez a feltétele. Egyetlen vallás sem üdvözít, kedves testvéreim, csak a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat, és ez a példázat is erre hívja fel a figyelmet. Mert miről is szól ez az olaj? Sokan sokféleképpen magyarázták ezt. Mindenféle jelképnek, szimbólumnak, szentléleknek, egyebeknek beazonosították. Én is néhány évvel ezelőtt hallottam egy igehirdetést, ami számomra a legérthetőbbé tette ezt a példázatot, és azt, hogy az öt okos szűz az mitől volt okos. Miben különbözik a hívő ember a vallásos embertől? Ez az olaj nem jelképez mást, és ez az öt okos szűz nem jelképez mást, mint hogy ezek az emberek mindent megtesznek azért, hogy a vőlegénnyel lehessenek. Mindent megtesznek azért, hogy Jézus Krisztussal közösségben legyenek. Ők meghozták azt az áldozatot, hogy igen, több olajat hoztak, ők meghozták azt az áldozatot, hogy igen, én felkészülök arra is, ha késne, vagy később jönne a vőlegény, mint ahogy én elképzelem, vagy várom, én mindenképpen akarok a vőlegénnyel találkozni. Nem akarok közbe ide-oda elszaladgálni, meg nem akarom, hogy más elvonja a figyelmemet róla, meg nem akarom azt, hogy mint az öt bolond szűz el kelljen mennem vásárolni, hanem én kész vagyok feszülten, mindent megtéve azért, hogy a vőlegénnyel találkozzak. És nem a tevékenységekben, meg a vallásos cselekedetekben vesznek el ezek az emberek, hanem a vőlegénnyel való személyes találkozásra, a vele való személyes kapcsolatra helyezik a hangsúlyt. Na ez a különbség, kedves testvéreim, a vallásos és a hívő emberek között. A hívő ember a hétköznapjaiban is mindent megtesz azért, hogy Jézus Krisztussal lehessen. És azt gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot, mindnyájunk közös megtapasztalása az, hogy a legdrágább ma az időnk. Abból van a legkevesebb, meg az a legértékesebb, különösen a minőségi idő. Én vajon megadom-e a minőségi időt Jézus Krisztusnak? Mindent megteszek-e azért, hogy a napi 24 órámból, amit minden nap megkapok ajándékba Istentől, abból a 24 órából csak egy fél órát, vagy Uram, bocsá, egy órát rászálljak arra, hogy az én megváltómmal beszélgessek. Hogy Bibliát olvassak, hogy imádkozzak, hogy dicsőítsem őt, akár az énekemmel is. Mindent megteszünk-e mi azért, itt a földi síkon, a napi rutinunkban, hogy Jézustól élő igét halljunk, hogy Jézussal személyesen találkozzunk. Hogy várjuk el tőle azt, hogy az örökké valóságban befogadjon bennünket az ő országába, ha itt a földön naponta egy fél órát se töltöttünk azzal, hogy vele közösségben legyünk. Ott meg örökké vele leszünk közösségben, akkor mit fogunk ott kezdeni? Hogyha itt a napi 24 óránkból egy fél órát vagy egy órát nem tudtunk kiszakítani rá. A vallásos ember persze megtesz külsőségeket, úgymond áldozatokat is, csak éppen a Jézussal való személyes kapcsolat, az, hogy igazi életközösségbe kerüljön a megváltóval, az hiányzik. És ezt honnan tudjuk meg? Jézus válaszából, a vőlegény válaszából, amíg ugye elmentek az öt bolond szűz olajat venni, addig megérkezett a vőlegény, és az ajtó bezáratott. Aki kész volt, az bement. Aki nem volt kész, az kint maradt. És ez az ajtónak a bezárása jelenti az utolsó ítéletet. Aki kint marad, az kint marad az üdvösségből. Aki kint marad a Jézussal való közösségből, az nem fog üdvözülni. Az az örökké valóságot a pokolban kell, hogy töltse. És ez, kedves testvéreim, hogy hol töltjük az örökké valóságot, az nem az utolsó ítéletkor derül ki, ott majd csak mindenki számára nyilvánvaló lesz. De ez itt dől el, a földi életünk során. Ha a földi életünket Jézussal töltöttük, akkor az örökké valóságot is vele fogjuk tölteni. De ha a földi életünket Jézus nélkül töltjük, akkor az örökké valóságot is kénytelenek leszünk Jézus nélkül tölteni. Bezáratik az ajtó, megtörténik a nagy elválasztás. Aki Jézussal volt, aki Jézust várta, aki készen volt, az bement. Vele a mennyegzőbe, az örömbe, az örökké valóságba. Aki pedig nem, az kimaradt. És megdöbbentő, megint látjuk, hogy a vallásos emberekről beszél Jézus, itt nem a sült pogányokról, meg a hitetlenekről. Azt mondják a öt bolondszűz, amikor késve megérkeznek, hogy Uram, Uram! Hát Úrnak szólítják Jézus, nem? Hát már csak akkor nekik van valami közük Jézus Krisztushoz. Nem azt mondják, hogy ácsmester, vagy nagy tanító, vagy csoda doktor, hanem azt mondják, hogy Uram. Hát lehet, hogy úrnak nevezik őt, de hogy nem engedték az életükben, hogy valóban úr legyen Jézus, az biztos. Elmondhatjuk mi naponta 250-szer, hogy Uram, Uram, meg Uram Isten így, meg Uram Isten úgy, de engedem valóban következetesen a döntéseimben, a gondolataimban, a szavaimban, a tetteimben, hogy Jézus akarata érvényesüljön. Hogy az ő uralma valósuljon meg, az ő terve valósuljon meg az életemben. Uram, Uram, ezt mondják, és majd a következő alkalommal, ha Isten engedi és eltet, akkor erről részletesebben is szólunk, dörömbölnek az ajtón, és Jézus azt a megdöbbentő választ mondja, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. És itt van a példázatnak a kulcsüzenete. Mitől is függ az üdvösség? Hogyan kerülhetek be én az Isten országába? Megdöbbentő, megint azt mondja az Úr Jézus, amiről eddig is beszéltünk, hogy mit jelent hívőnek lenni, és miben különböznek a vallásos emberek a hívő emberektől. Azt mondja, hogy nem ismertelek titeket. Nem azt mondja Jézus, hogy azért nem jöhettek be a mennybe, mert nem konfirmáltatok. Vagy mert nem voltatok eleget a templomban, vagy mert nem olvastatok Bibliát, vagy mert nem imádkoztatok. Ezek vallásos külső tevékenységek. Jézus megint a lényegre fókuszál, és a mi figyelmünket is erre hívja fel, hogy mi az üdvösség. A Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat, ami már itt a földön elkezdődik. Ha őt követem, ha benne bízok, ha neki engedelmeskedek. Mit mond az Úr Jézus? Nem ismertelek titeket? Nem engedlek be, mert nem voltatok velem életközösségben. Nem a vallásos tevékenységet hánytorgatja fel nekik, mert azt megtették. Kimentek a fogadására, ott voltak együtt a hívőkkel. Még lámpást is vittek magukkal, csak éppen olajat nem. Nem tettek meg mindent azért, hogy Jézussal lehessenek, sőt, csak a látszatot tették meg. De a szívük távol maradt Istentől. És ugye ez nekünk teljesen természetes. Most egy nagyon triviális példát mondok, hogyha valaki oda menne Washingtonba a Fehérház elé, és elkezdené rázni a kaput, hogy én ismerem az Egyesült Államok elnökét, engedjenek be, hát minimum körbe nevetnék az ilyen embert, de leginkább a biztonságiak szépen eltessékelnék onnan. Mert az, hogy én ismerem az Egyesült Államok elnökét, az egy dolog. Na de ha ő kijönne a Fehérházból, és azt mondaná, hogy én ismerem azt az embert, engedjétek be, akkor beengednék. Hiába mondják ezek az öt bolondszűz, hogy Uram, Uram, hát nem ismersz meg minket. Mi ismerünk téged, mi hallottunk rólad Isten tiszteleten, mi hallottunk rólad hittanórán, mi hallottunk rólad itt-ott-amott, mondtuk a mi atyánkot, de nem ez a kritérium. Azt mondja, hogy én nem ismerlek titeket. És ez nyilván nem azt jelenti, mintha az Úr Jézus, mint Isten, ne tudna mindent rólunk. A fejünk búbjától a lábunk talpáig mindent, nem csak a külső paramétereinket ismeri, hanem a szívünk legrejtettebb titkait, zugait is. Nem az ő minden tudását kérdőjelezi itt meg ez a vers, hanem azt mondja, nem adtál nekem esélyt arra, hogy megismerjelek. Nem adtál nekem esélyt arra, hogy életközösségben legyek veled. Mert a magyar mondás nagyon jól kifejezi, mit mond? Lakva ismerni meg az embert. Hát nem azt ismerjük a legjobban, akivel együtt élünk? Akikkel megosztjuk a mindennapjainkat? Akikkel együtt eszünk, iszunk, reggelizünk, ebédelünk, ünnepelünk, sírunk, nevetünk, együtt megyünk helyekre? Nem azt ismerjük igazán, akivel életközösségben vagyunk napi szinten. És amikor Jézus itt ezt a nagyon kemény és megdöbbentő mondatot mondja, ezzel ezt mondja. Nem adtál nekem esélyt arra, hogy megismerjelek. Nem vontál be a döntéseidbe. Nem kérdezted, hogy mi az én akaratom a te életedre nézve. Lehet, hogy megtettél bizonyos vallásos tevékenységeket, hallgattál igehirdetést, olvastál Bibliát, imádkoztál, de nem engedted, hogy az életed része legyek. Aktív része, és olyan része, hogy valóban úrként, megmondhassam azt, hogy te hova menj tovább tanulni, hogy mi legyen a szakmád, hogy hol dolgozzál, hogy ki legyen a társad, hogy hogyan töltsd a szabadidődet. Nem kérdezted az életedre vonatkozó jó, kedves és tökéletes akaratomat, hanem mentél a saját fejed után. Ezért nem adtál esélyt, hogy megismerjelek. Nem adtál esélyt arra, hogy életközösségben legyek veled a földön, akkor most nem töltheted velem az örökké valóságot sem. És az Úr Jézus ezzel a figyelmeztetéssel zárja ezt a példázatot, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy az üdvösség az egy kapcsolat. Ha nekem nincs személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal, végezhetek én akármilyen aktív vallásos tevékenységet, nem lesz üdvösségem, nem lesz örök életem. Csak ha engedem, hogy ő az életem részévé, és nem csak részévé, hanem urává váljon, akkor nem kell félnem az ő visszajövetelétől. Akkor biztos, hogy vigyázni fogok, akkor biztos, hogy készenlétben leszek, mivel őt szeretem a legjobban, mindent megteszek itt a földön is, hogy vele lehessek, hogy vele minőségi időt tölthessek, hogy rá figyeljek, és akkor bármelyik órában jön is vissza az embernek fia, az én uram, az én megváltóm, akkor örömmel és reménységgel várhatom, mert tudhatom, hogy akivel a földi életemet megosztottam, akivel a legbensőségesebb szeretett közösségben éltem, azzal teljesedik ki majd az örök életem is, az örökké valóságban, az a valaki fog teljesen betölteni egy olyan mennyei boldog állapotban, ahol már nem lesz bűn, nem lesz halál, nem lesz szenvedés és fájdalom. Hát adja Isten, hogy mindnyájan eljussunk az Úr Jézussal való ilyen személyes közösségre. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy még ha figyelmeztetsz is, azt is szeretetből teszed, azért, mert nem akarod, hogy elkárhozzunk, hanem hogy örök életünk legyen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ezért te mindent megtettél. Köszönjük, hogy nekünk nem kell más tennünk, mint a te nevedet segítségül hívnunk, beengednünk az életünkbe, a legrejtettebb zugaiba is a szívünknek, gondolatainknak, hogy te teremts ott rendet, világosságot, Úr Jézus, és minden sötétséget és bűnt te űzz el onnan. Hadd tudjunk, Úr Jézus, készen várni téged. Hadd tudjunk mindent megtenni azért, hogy itt a földi életünk során veled minőségi időt tölthessünk, veled igazi szeretett közösségben, életközösségben lehessünk, mert hiszük és tudjuk, hogy így tölthetjük veled majd az örökké valóságot is. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így segíts készülnünk az évünk zárására, és hogy veled tudjuk elkezdeni az új évet is. Vezess bennünket utainkon, őrizd meg bennünket, kérünk, ahogy eddig is te őriztél. Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Ámen.